Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Utikönyvek helyett.
Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető, röviden a mai műsor tart. Szürke bivaj, szürke rizs, raoszi viszontagságokról hallhatnak. Aztán a fáraó átkáról, avagy arról, hogy hol lesz a turistáknak mindig hasmenésük, hol kell erre vigyázni. Aztán jönnek a kolumbiai csempészek, beszélünk még a határellenőrzés új jogszabályairól. Láthatjuk-e Betlehemet? Izraelből a palesztin területekre autókázunk. Aztán megtudhatják, hol mit vesz a magyar. A bevásárló turizmusról lesz szó, és arról is, hogy mi mindent próbálnak meg az országba csempészni a turisták, illetve azok, akik üzletszerűen próbálnak ebből megélni. Hallhatnak még a buszos utakról, egy magyar sofőr viszontagságairól is. Maradjanak velünk!
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
A Mekong folyó partján egymást érik az éttermek Vientianeben, a laoszi fővárosban. Ott jártam kora, legtöbb vendéglőben csak a személyzet tartózkodott, majd végül felfedeztünk egy indiai étkezdét, ahol pár turista békésen falatozott egy meglehetősen gusztustalan tűnő szárnyast. Legalább nem leszünk egyedül, gondoltam, úgyhogy leültünk, és most elmesélem önöknek, milyen volt az első nagy laoszi lakomám. Az ölünkbe raktak egy kis parcetit, még rajta volt, amit az előző vendég ott hagyott. A rászáradt maradványok látványán hamar túltettem magam, és rendeltem egy köris csirkét. A köretnek szánt fehér is szürke volt a kosztól. Maga a csirke egy félig lerágottnak tűnt combocska volt, és valamilyen undorító lében fürdött. Úgyhogy gyorsan kértem még egy frissen sült tésztát. A tésztakenyér és a baguette, Laosban a Jolly Joker, a franciák elterjesztették a péksüteményeket még a gyarmati időszakban, és ezek a mai napig is mindig frissek és finomak, úgyhogy ha egy turista nagyon éhes és már nem bírja a helyi kicsit furcsa étkezdéket, akkor erre bár számíthat, hogy ezzel jól fog lakni. Másnap már a hotelünkben ebédeltünk, egyedül voltunk, itt sem dombolt az élet, egész ahhoz egy kicsit úgy tűnik, mintha a nyugdíjasok paradicsomának teremtették volna. Minden esetre nem egy bankoki hatalmas nyüzsgő életmódra számítsanak, viszont a hotelekben legalább jó hír, a helyi specialitások már remekül sikerülnek. Ilyen laoszi specialitás például a napon szárított marhahús csík. A chipshez hasonlóan ropogtak a fogam alatt. Szintén laoszi specialitás a csirkés hagymás tészta, ehhez friss papaja létukál. Laosz a dél-kelet-ázsiai országok közül az egyetlen, amelyiknek nincs tengeri kijárata, mégis nagyon sok helyen árusítanak halakat, rákokat. Ezeket részben Vietnámból hozzák, ők ugye a nagy barátok, a tengerből, részben pedig a Mekong mellékfolyóiból. Láttam szomorú békákat is az egyik helyi piacon, állítólag kedvelt hétvégi csemege. Az észak-laoszi vásár hangulata nem csak a kétértűek miatt egyedülálló. Láttam itt szöcskét, tücsköt, 20 féle rist, természetesen valamennyit fogyasztásra. Mellettük pedig a hek álmainak tárgyát, az élelmiszer pavilonok mellett ott állt egy furcsa kis vitrines szekrény, és benne a mobiltelefonok, amelyekbe 2 SIM kártyát is lehet tenni, úgyhogy a szerencsés tulajdonos váltogathatja a szolgáltatókat, hogy mindig a legkedvezőbb percdíjjal tudjon telefonálni. Nyilván Európába ezt nem hozzák majd be a mobilcégek, de furcsa volt az biztos. A laosziak közül sokan vesznek 2 SIM kártyás mobiltelefont. Laoszban nem annyira szegények, tapasztalatom szerint, mint Kambodzsában. Mint elmondta kísérőm, a karrierre vágyók dolgozhatnak Laoszban pártban, a nyugalmat keresők pedig elmehetnek buddhista szerzetesnek. Néhányan rossz útra térnek, és a közeli aranyháromszög mákültetvényeseivel üzletelnek. Mások az országba beengedett szállodaépítő nyugati cégeknél helyezkednek el. Minden esetre a fővárosban már elég szép eladási adatokkal büszkélkedhet a helyi Mercedes kereskedés. Láttam egy nagyon brutális képet Laoszban. A függetlenségért folytatott küzdelem idején a külföldi katonák laoszi gyerekeket szakítottak el az anyjuktól, majd beledobálták őket egy kútba. Nem tudom, hogy történt-e ilyen a valóságban, vagy csak propaganda eszköz az egész, de borzasztó látvány a kép, az biztos. A franciák 1893-ban foglalták el a területet, ahol az első század közepétől élnek laó törzsek. Megszokhatták már, hogy valaki mindig uralkodik felettük, mert hol a kmerek, hol a tájok, hol a vietnámiak csatolták magukhoz a Mekong folyónak ezt a vidékét. Aztán volt egy rövid időszak, amikor kikiálthatták a millió elefánt laoszi királyságát, de egyébként állandó küzdelem volt, ez egyébként békés laók élete. A franciákat a II. Világháború idején felváltották a japánok, majd 1946-ban visszajöttek a franciák. Végül a laoszi kommunisták fellázadtak a gyarmatosítók ellen. A nyugat kompromisszumként megengedte az önállóságát, de úgy, hogy ne legyen kommunizmus, hanem legyen királyság, nehogy újabb szovjet barát állam szülessen. Aztán a vietnámi háború idején előre kaptak a kommunisták, és a szomszéd ország segítségével legyőzték a királyi csapatokat, a korábbi uralkodót családjával együtt átnevelő táborba küldték, itt is haltak meg később. Ma is csak egy párt létezik, a laoszi népi forradalmi párt, és a szocializmus könnyedebb formáját próbálják építgetni. Az egykori királyság nem véletlenül viselte a millió elefánt nevet. Laosz területén ma is nagyon sok ormányos él szabadon, több ezret pedig munkára fogtak be. Az 5 milliós országban elvileg mindenki dolgozik, a legtöbben a rizsföldeken, melyeket bibajok segítségével művelnek. Mi is kipróbáltuk a rizsvetés Laoszban. Amikor a keményre döngölt vörös földúton autóztunk, a sofőrünk balra mutatott. Vetnek, mondta, és láttuk, amint félszáz fiatal hihetetlen sebességgel dolgozik a vizes földön, és lényegében szinte a palántákat beledugják a rizsbe, aztán valahol alul lesz valami, és mégis szép szabályos formát alkotta a végén a rizsültetvény. Megálltunk, kiszálltam az autóból, és a munkások felé intettem. Nagyon érdekes volt a látvány, mert erre mind az 50-en abba hagyták a munkát, kiegyenesedtek, elkezdtek engem bámulni, és ők is felém intettek, úgyhogy kölcsönösen néztük egymást, úgy éreztem magam, mint Dr. Livingstone Afrikában. Erre nem sok turista járhatott, az is biztos. Végül becsaplattunk a fiatalokhoz, és vetettem egy kicsit, közben úgy figyeltek, mintha maga a Terminátor jött volna meg személyesen, de annyira kedves és barátságos volt mindenki, hogy egészen elérzékenyültem. Tovább haladva megnéztem még a Mékong folyó híres vizeséseit. Száraz évszak van most, úgyhogy izgalmas köveket fotózhattam, a vizesések nem voltak túlságosan dúsak. Sokat olvastam már ezekről a vizesésekről, és erősködtem, az én hibám volt, bevallom, hogy ezeket meg akarom nézni, nem engedtem magam lebeszélni. Ha valaki a kiszaradt vizeséseket, hát legyen törődöttbe végül laoszi kísérőm, végül is nem tudhatják, hogy ugye már mit szeretnének ezek a kelet-európai turisták. Minden esetre azért a laoszi főváros Vientiane inkább egy nagy faluhoz hasonlít. Amikor felmásztam a Diatelivre, akkor is csak azt láttam, hogy óriási a kiterjedése, de emeletes épületek alig vannak, és egyáltalán nem nyüzsög a város. Néha-néha lehet látni egy tuktukot, egy furcsa motoros szállítóeszközt. Állítólag, amikor egy magyar diplomata először látogatott el Laoszba, kocsival átszáguldott a fővároson, és csak később vette észre, hogy már rég elhagyta azt a települést, ahová eredetileg indult.
Világszám. Úti könyvek helyett.